fél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrán külügyminiszter szerint készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter a tárca a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy együttműködnek Magyarország új kormányával a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, többek mellett a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat az országok között, fogalmazott a miniszter. Az ukrán külügyi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, melyeket mindkét ország, mind pedig a kétoldalú kapcsolatok számára hasznosak lesznek, áll a közleményben. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix hétfőn. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint továbbra sincs pontos statisztika nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A kimutatás szerint összesen több mint 600 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előttihez képest. A szolgáltatónál az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja több mint 8000 forint volt, míg a múlt év egészében 6600 forint, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A szabályozás szerint azokra az eszközökre kell kötelező biztosítást kötni, melyek tömege meghaladja a 25 kg-ot, és a gyártó által tervezett sebesség 14 km/h-nál magasabb, valamint azokra, melyeknél a tömegüktől függetlenül a 25 km/h-t meghaladja a gyártó által megadott sebesség, idézte fel a Netrisk. Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, erősítette meg ismételten a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény szerint a megelőzésen alapul a működés. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra és alapvetően pozitívan tekintenek a rendszerre a gazdák. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része azonban a tartós csapadékhiány és az ismétlődő asszályos időszak miatt a rendszer működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel. Az Agrárkamara kiemelte, a rendszer a jégszemek méretének mérséklésén túl az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A térségben az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a vérszívók írtása, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. Azt írták, hogy a szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, mely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket, ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés, olvasható a Katasztrófa Védelem közleményében. Lezárják az M30-as autópályán a főváros felé vezető oldalon a Miskolc-Kelet Felsőzsolca csomópont le- és felhajtó ágát. Felújítási munkálatokat végeznek június 12-ig. A korlátozás ideje alatt a közlekedők terelő útvonalakon tudják megközelíteni az érintett szakaszt. A Tornyos-Németi felől érkezők a Szikszói csomópontnál hajthatnak le. A 26-os főút irányából közlekedőknek a Miskolc észak csomópont felé kell kerülniük. A főváros irányába felhajtani a hármas számú főút úgynevezett turbó körforgalmától lehet majd, tájékoztatott a kivitelező.
Az időjárásról.
A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, a reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a tiszáninneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja pedig, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a tiszáninneni református egyházkerület, a felsőzsolcai református egyházközség, a Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmán református AMI felsőzsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon. Az alkalmon elsőként Vadnai Zoltánt, a tiszáninneni református egyházkerület missziói tanácsosát szólítottam meg.
Ne itt vagyunk Felső Zsoltán a H2 rendezvényén, be kellett költözni a sportcsarnokba.
Ez az ötödik H2 bizonyságtétel rendezvényünk, és ez az első alkalom, hogy fedett helyet kellett keresnünk, mert egésznapos esőt mond a meteorológia, és tapasztaljuk is, hogy így van, hogyha kimegyünk innen a fedett sportcsarnokból. Én hálát adok az Úrnak, hogy amikor ide Felső Zsolcára terveztük ezt az eseményt, ide a sportcsarnok mellé, ki a zöldbe, a futballpálya mellé, akkor adódott ez a lehetőség, hogy esős időben ide be tudunk jönni, ebbe a nagyon szép sportcsarnokba, és itt készülünk erre a rendezvényre.
Ilyenkor borul minden a szervezést, hogyha tekintjük, vagy azért lehetett erre már számítani?
Körülbelül egy héttel ezelőtt derült ki, hogy nem lesz hozzánk az időjárás túl baráti, és tartottuk az AB verziót napirenden, és így kerültünk ide be a sportcsarnokba, amikor láttuk, hogy esni fog. Úgyhogy nagy átszervezést azért nem igényel, mert persze kint a szabadba kényelmesebb lett volna, itt egy kicsit zsúfoltabban vagyunk, de minden programelem, amit terveztünk, az ugyanúgy megvalósul bent is.
Na akkor milyen programok lesznek?
Ez egy bizonyságtétel az Úr Jézusról, ez a napnak ez a központi témája. És a színpad élni fog egész délután, és én azt gondolom, hogy minden erről beszél. Ha fellépnek majd itt a helyi református általános iskolának a diákjai, az arnóti óvodások, a zeneiskolások, a Csomasz itteni tagintézménynek a tanulói, ők mindannyian református intézményben tanulnak, és hozzák magukkal azt a lelkületet is, és mindazt a tudást és értéket, amit itt elsajátítanak. De lesz a színpadon bizonyságtétel, egy sárospataki teológus Halasi Botond tesz majd bizonyságot, aztán igehirdetés lesz a csúcspontja a délutánnak, Fejér Zoltán, a sárospataki gimnáziumnak az intézményi lelkésze hirdeti majd az igét. Itt lesz velünk a For the King együttes, aki a dicsőítést végzi majd ezen a délutánon, de nyilván egyházkerületünk vezetői, illetve egyházmegyénk vezetője, Esperes úr is megszólal és köszönti majd a résztvevőket, illetve a helyi lelkipásztor, Alexa Gábor, úgyhogy széles a skála, amivel a színpadon találkozhatunk. És kísérő rendezvények is vannak, hiszen a gyerekekre is gondoltunk, ugrálóvárakkal, mászófallal, amit sikerült itt bent is szépen berendezni és felállítani ezeket, de itt vannak keresztény közösségeknek a termékei, Abaújvári Manufaktúra, itt van közöttünk a Paraklétosz könyvkiadó, itt vannak bemutatkozó standjaik az intézményeinknek, tehát a Kazinci Református Iskola és Óvodának, a Zeneiskolának, a helyi gyülekezetnek, az asszonyok rengeteg süteménnyel készültek, úgyhogy a kínálat is meg lesz ebből a szempontból. De sorolhatnám még kézműves foglalkozása a gyerekeknek, Herceg Marika állandó vendégünk a H2Ön, aki természetes anyagokat használva csodálatos kézműves dolgokat készít a gyerekekkel és felnőttekkel is, mert ők is szeretik. De lehet mézet vásárolni, hoztuk a Reforrás legújabb számát, a kis ajándéktárgyakat készítettünk, úgyhogy reménység szerint gazdag délután lesz majd.
Ez az ötödik a cél. Az változatlan azóta is, mióta elindult ez a sorozat?
Igen, tulajdonképpen változatlan, hiszen Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, és őt hirdetjük, és járunk városról városra. Ez az ötödik helyszínünk, ahogy említettem. A célja az a rendezvénynek, hogy a zárt tereinkből, templomból, gyülekezeti teremből, iskolai falakon kívül legyünk, kilépjünk onnan, és hirdessük a nyílt téren, a városok nyílt területein, ha csak az idő, mint most be nem szorít minket a sportcsarnokba, de hát nyitottak vagyunk, és várunk minden érdeklődőt, hirdessük őt, aki megváltott bennünket, és ez a csodálatos üzenet ennek a napnak.
És másik egy kérdés, hogy Felső Zsolcára esett a választás?
Általában a helyszínek, úgy választunk helyszíneket, hogy legyen a református intézmény, iskola, óvoda ezen a helyszínen, mert szeretnénk azt a sokszínűséget megmutatni, amit a gyerekek is adnak nekünk, a református közösségnek. És hát azt is gondoljuk, hogy akik ilyen intézménybe járnak, nem minden család kapcsolódik szoros szállal a helyi gyülekezethez. És szeretnénk ezt a szállat erősíteni, mert ilyenkor eljönnek a gyerekek, elkísérik őket a szülők, nagyszülők, és így szeretnénk őket is megszólítani, illetve akik már kapcsolatban vannak az Úrral és a gyülekezettel, őket pedig erősíteni ebben.
Alexa Gábor, lelkipásztor úrral találkozok itt a H2 rendezvényen. Hát ez itt most önöknél valósul meg ez a rendezvény. Milyen érzések kavarognak önben?
Egy nagy-nagy megtiszteltetésnek vettük azt, hogy az egyházkerület bennünket választott ki ezen az éven a H2Ön helyszínének, hiszen hát Azt gondolom, hogy egy szép küldetés, megélés lehet ebből minden református gyülekezet számára, és minden református intézmény számára, hogy felmutassuk az emberek előtt a reformátusságunkból fakadó értékeinket, hogy mik azok, amik számunkra jelentőséggel bírnak, amik fontos dolgok, és hát bizonyságot tegyünk úgymond a hitünkről, Jézus Krisztusba vetett reménységünkről, és hát egy nagy ajándék az, hogy így a gyülekezetünk is megjelenhet ezen az alkalommal, az iskola is, a Varnóti tagovodája is az iskolánknak, és hát sokan érkeztek ide hozzánk, könyvvárus, kézművesek, stb. És úgy látom, hogy sikeres lesz a rendezvény, annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon esős időszakot fogtunk ki erre a hétre, nagy szükség volt arra, hogy a H2O az fentről is jöjjön az életvizeként a számunkra, és hát így bízunk abban, hogy Jézus Krisztus is jön közénk az ő lelke által ezen a mai napon.
Nagy tiszteletű úr, miért fontos egy ilyen rendezvény?
Azt gondolom azért fontos, mert talán, hogyha többségében még olyanok is vesznek részt rajta, akik egyébként is valószínűleg valamilyen szálon kötődhetnek a gyülekezethez, de mindig érünk el olyan újabb és újabb embereket, akik talán eddig bele se gondoltak abba, hogy milyen érték maga a református egyház, milyen értékek azok, amiket őriz, amiket tovább tud adni, és talán valakinek lehet ez a mai alkalom lesz az, hogy elindít a szívében egy olyan mozdulást, hogy kitárja az ajtót Jézus Krisztus előtt, aki ott zörget mindannyiunk szívének ajtaján.
Közösségépítés az fontos itt önöknél is?
Nagyon fontos, és hát igyekeztünk arra, hogy a gyülekezetünk közösségét is összefogjuk ezen a mai napon, hiszen hát az asszony testvérek, ők bőszen sütöttek, főztek, aztán készültünk egy olyan asztalal, ahol kis kvízt lehet kitölteni, vagy éppen a református címet lehet kirakóból kirakni, és hát igazából a gyülekezet tagjai is összefogtak azért, hogy sikeres legyen ez a mai nap.
Ha mindennapokat nézzük, akkor akár az alsó, akár a felső zsolcai gyülekezet mennyire aktív?
Azt gondolom, hogy aktív. Bár hát ezt így saját magunk, nehezen tudjuk magunkról megállapítani, mert mi csak éljük az életünket a mindennapok során, de azt gondolom, hogy egy aktív gyülekezet vagyunk, és egy fiatalos gyülekezet, itt a Felső Zsolcai gyülekezet, hiszen hát a mi közösségünk az viszonylag későn alakult meg, egy kis imaház épült itt 1957-ben, egészen megdöbbentő az évszám, hogy itt az 56-os forradalom után a kommunizmus legsötétebb időszakában az, és mégis egy kis imaház felépülhetett a reformátusság számára, ami aztán az évek során folyamatosan bővült, és ma már teljesen templomi jelleget öltött, és a gyülekezetünk lélekszáma is folyamatosan növekszik, hála Istennek. Azon kevés települések közé tartozunk, akik a két legutolsó népszámlálás során, amikor még ugye meg volt kérdezve a felekezeti hovatartozás, tudjuk, hogy a legutolsó volt az ilyen alkalom, itt nálunk nem fogyott a reformátusság a településen, hanem ha nem is sokkal, egy 40 fővel, de többen vallották magukat reformátusnak, mint az azt megelőző népszámlálás során.
Visszatérve a mai eseményhez, köszöntőjében mire fogja felhívni a figyelmet?
Hát arra szeretném felhívni a figyelmet, ami a gyülekezetünk elmondata, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és hogy egy olyan világban, ahol sok minden változik körülöttünk, folyamatosan újabb és újabb dolgok vesznek körül bennünket, akár a technikában, akár technológiában, politikában, bármilyen terét nézzük az életünknek, egy nagyon változó világban élünk, mégis van számunkra egy egészen biztos kapaszkodó pont, és mi őt szeretnénk hirdetni, őt szeretnénk felmutatni mindenki számára, ezt a biztos pontot, hát ha valaki meg akarja találni.
Barna Sándor püspök úrral futottam itt össze a teremben. Püspök úr köszöntőt fog mondani, mi lesz a fő iránymutatás?
Ez a sajátos helyzet, amiben ma vagyunk. Ez a H2 az életvize, közösségi lelki alkalmunk általában szabadtéren van, mindig szabadtéren szerveztük meg. De most vagyunk olyan helyszínen egyébként, ahol egyébként lehet B-terv. tehát be tudtunk jönni. Vegyük ezt észre, mert Isten úgy gondolta, hogy még hitelesebbé teszi az Életkéző Fesztivált, és a meteorológia majd szemléltető eszközt is nyújt, úgyhogy vegyük észre ezt a körülményt, és azt is, hogy hát mi tervezünk, de jön egy fordulat, jön egy eső, és akkor kiderül, hogy nem mi irányítunk. Viszont az a tény, hogy minket ide beszorít az eső, az nem jelenti azt, hogy Isten ne tudna szabadon munkálkodni, nem a körülmény nézi, hanem az emberi szívet. Hogy hiszük, hogy ma is azt keresi itt, akit megszólíthat.
És akkor mennyire ünnep egy ilyen nap? Lehet-e így felfogni?
Mindenképpen én magamban ilyen fesztiválnak szoktam ezt nevezni, lehet, hogy nem mindenben felel meg ennek a szónak, de kilépünk a templom falai közül, tesszük azt, amit Jézus mondott, hogy elmegyünk, és megszólítjuk azt, aki itt van, aki esetleg csak az eső miatt jött be, aki keres, aki már hitben él, mindenkit.
Ez az ötödik H2. Van ennek hozadéka? Tehát lehet mérni ezt valahogy, hogy sikerül bevonzani az egyházba újabb és újabb embereket? Vagy megerősítik hitében azokat, akik már benne is vannak?
Én a magam gyülekezetében olyannal találkoztam, akit megerősített, aki attól kezdve szorosabb szállal kötődött a gyülekezetünkhöz, aktívabb résztvevője lett a gyülekezet életének. Én ezt tapasztaltam, egyébként pedig nem indítottunk semmilyen mérést, hogy valami ilyen visszacsatolása legyen. Sokszor egy vetés csak később érik be, tehát ezt mi nem tudhatjuk pontosan, hogy az, amit most vetünk, az lehet, hogy nem azonnal látjuk annak a termését, gyümölcsét, hanem csak később. Tehát, hogyha esetleg egyháztól távolabb élő számára egy ilyen pozitív impulzust kap, hogy mégsem vagyunk ilyen idegen test ebben a világ, mégsem vagyunk a Holdról, akkor talán az is elindít valamit. Tehát ez nem biztos, hogy elég a vetéshez, de úgy gondolom elindít valamit.
Az ige hirdetést ezen a napon nagy tiszteletű Fejér Zoltán, a Sárospataki Református Kollégium és Gimnázium Általános Iskola és Diákotthon intézményi lelkésze tartotta.
H2, ugye ez a témája mindig ezeknek az alkalmaknak, és a Samári asszonnyal való találkozását hoztam Jézusnak, ott a Jákob kutyánál, amikor Jézus felajánlja ennek a szomjazó asszonynak az életvizét, hogy soha többet ne kelljen megszomjihozzon, és ő elfogadva lesz egy új élet, majd egy új életet kezdő ott Sikár városában, amikor bemegy, és úgymond evangelizáló asszonnyá válik.
Milyen tanúsága van ennek a történetnek?
Amit én szeretnék kiemelni, egyrészt az, hogy Jézus Krisztus ott van, ahol szomjúhoznak, a másik része pedig, hogy mi magunk is olyan sokszor keressük azt a boldogságot, amiről úgy gondoljuk, hogy valóban megelégít, kielégít bennünket, és hogy ez egyedül csak nála van. Mindig újra és újra megszomjazunk, hogyha a kólát iszunk, de hogyha az élő víz a miénk, akkor Jézus Krisztusban örökre megelégítetünk.
Minden napi életben mit csináljunk másképp, hogy közelebb kerüljünk akár Jézushoz, akár az Úristenhez?
Én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb dolog, amit Jézus Krisztus maga ajánl fel önmagát, hogy megnyitjuk előtte az életünket, és kimerjük mondani azt, hogy Urunk, egyedül nem megy. Itt vagyok, és szükségem van rád, jöjj az életembe. Ehhez kell az igeolvasás, a mindennapi igeolvasás, imádkozásban előtte való elcsendesedés, és a közösségnek a keresése azoknak, akik megtalálták ezt a vízforrás, mint ahogyan most is ez az alkalom, ez is erről szól.
A H2 ugye 5-5-ször jelenik itt meg, most éppen Felső Zsolcán. Volt már ilyen rendezvényen?
Igen, 2-szer is voltam, Sátorújhelyén is voltam, ott a mi diákjaink, a dicsőítő csapatunk dicsőítette Istent, és ők voltak azok, akik a dicsőítő zenét hozták, úgyhogy voltam, igen, és ismerem az alkalmat.
Erre a mostani alkalomra milyen lelkülettel készült?
Nagyon-nagyon vágyakoztam rá, én izgulok is egy kicsit, persze azért, mert én hirdetem az igét, és ez nekem mindig egy kicsit izgalmat jelent, de ugyanakkor én nagyon szeretem ezeket a közös alkalmakat, és ezért van bennem egyfajta öröm, hogy ahogy látom, hogy vannak is vágyakozó lelkek, és van alkalom arra, hogy tényleg Jézus Krisztus megmutassa magát, vagy Jézus Krisztus megjelenjen, és ez nekem mindig egy csoda. Erről is fogok néhány gondolatot szólni majd.
Kedves hallgatóink, a reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az Életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a tiszáninneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja pedig, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a tiszáninneni református egyházkerület, a felsőzsolcai református egyházközség, a Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmán református AMI felsőzsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon. Az alkalmon készült az előző összeállítás.
Az interneten is. europaradio.hu. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadvány a szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg, még az isztambuli levéltárba is invitálták a téma kapcsán az írót tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket.
Ugye megjelent, ez már a 9. kötetem egyébként, ebből 7 saját kötet, 2 pedig Európai Uniós támogatásot, úgymond bérmunkás voltam idézőjelbe téve, tehát az a legkellemesebb, mert ugye felkérnek, hogy írjak meg egy könyvet, és akkor annyi dolgom van vele, és még fizetnek is érte, a saját könyveim meg másképp működnek itt, a pénzt is nekem kell rá előteremteni, és ugye az ember megtanulja az teljes szakmát, ugye, hogy hogy kell csinálni mindent, hiszen nem egy cég csinálja helyette, hanem ugye maga a személy szedi össze, és viszi nyomdába, stb. Ennek megvan a maga romantikája, szépsége is, meg hát ugye tanul is benne lett. Ugye van 3 történelmi kisregényem, azokkal kezdtem, én 2 diplomás történész lennék eredetileg végzettség szerint, újságíróként dolgoztam több mint 3 évtizeden keresztül, és eljött egy idő, amikor váltottam. És gondolkozom, régebben is az eszembe volt, hogy valamikor majd talán írok egy könyvet, és eljött az idő, amikor úgy döntöttem, hogy tényleg írok egy könyvet. Ez volt az Ezüstkard kék mezőben, amelyik a Muhi csatáról szól, ugye annak az apropóján készült, a tatárjárásról. És ugye én, mint történész, hát mindig 2 dolog van a könyveimben általában, az egyik a történelmi szál, benne van a történelmi múltunk, a másik pedig az, hogy ez itt a megyéhez, mert nevezhetem magamat lokálpatriótának, tehát Miskolc és vidéke is a megye általában mindegyikben szerepel, illetve jelentős helyszíne ezeknek a regényeknek. És akkor ugye megszületett a 3 történelmi regényem, utána más jellegű könyveket írtam, és most visszatértem, ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a 3 nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kurucidőket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, ami még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja pontosan megcsinálva. Ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és igen, benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem túrolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek. Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár szandzsák béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő, Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonnai Luget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózső nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőt, hogy ami a uradalom hoz bevételt, az a tied, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonnai Luget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonnai Lugetnek a tevékenysége. Vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor. Előtte Szendrői volt, utána Szendrőből áthelyezték, pont egy fél évvel előtte volt, ahogy a csata volt, előtte egy fél évvel lett egri főkapitány.
Csontos Lászlótól arra is kíváncsiak voltunk, hogy a haditechnika mennyire jelenik meg a műben, ennek hitelessége is kérdés volt.
Nagyon sok érdekesség van, a legnagyobb érdekesség, ami legérdekesebb, hogyha valaki érdeklődik a hadtörténelmi iránt, az, hogy nevezetesen, hogy van egy körülbelül 2500 fős magyar-német sereg. Másik oldalon van egy 11 ezer fős török sereg, amiben körülbelül 6000 janicsár volt, aki a legjobb katonájuk volt, tehát nem egy sima rablóbanda volt, hanem nagyon jó képzett katona volt a többsége, illetve nekik még volt tüzérségük is, 4 sugár ágyújuk, azaz hosszú csövű, rendes ágyújuk volt a törököknek. Magyaroknak pedig nulla tüzérsége volt, és ennek ellenére hogy tudták megverni a sokkal nagyobb létszámú, sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett ellenséget a magyarok és a németek együtt. Tehát ez volt, ami a legnagyobb érdekesség volt benne, és bízom benne, hogy a kötetben erre választ is adok a végére.
Az írói szabadság kihasználásáról is beszélt az alkotó a könyvbemutatón.
Hát a tények azok a keretet adták, az írói szabadság pedig kitöltötte a kereteket. Tehát nyilván a csatával kapcsolatban, meg a vonulás, meg stb., amit ismerünk a történelmből, hogy azok, amik adottak voltak, azokat felhasználtam tényként. Ahhoz nem nyújtam, tehát azok úgy szerepelnek benne, a személyek is, hiszen szerepel benne, ugye Rákóczi Zsigmond a saját nevén szerepel. Szerepel benne Balázs Deák a helyettese, aki mondtam, hogy ugye kiváló vitéz volt. Az ország egyik leghíresebb vitéze, hiszen várpalotának a vitéz kapitánya után talán ő volt a leghíresebb magyar vitéz. Persze ezen lehet vitatkozni, azon mondom, hogy talán a leghíresebb magyar vitéz. Vagy ugye ismerjük, hogy Homonnai, akit az előbb említettem, hogy részt vett benne, és ő is híres vitéz volt. Tehát ők mind szerepelnek saját nevükön a regényben. Ugyanúgy a törököknél is szerepel benne saját nevén a budai pasa, saját nevén szerepel a Kara Mustafa, mint a hadseregnek a parancsnoka, sőt a Kara Mustafa megsebesült csata közben, és két másik, mert akit helyette beállt, azt megölték a magyarok, és akkor utána oldalán, tehát három török vezér vitte végig, annyira véres volt ez a csata, hogy török oldalon három vezér vitte végig, és mind a három a saját nevén szerepe, hiszen én pontosan tudtam a szakirodalomból, megmondom, a történészekkel leveleztem, és ebből pontosan tudtam, hogy ki vett részt benne, és ezek szerepelnek, vagy amit említettem, hogy a híres költőnek is az öccse, ugye Egerben volt katona, tehát ő is a saját nevén szerepel, mert ugye a bátyának a verse is, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy milyen kitűnő verset tudott írni, és ő is természetesen a saját nevén szerepel.
Csontos Lászlót régóta ismerjük, ugye kollégák voltunk, ezért tegeződni fogunk. Laci, Szikszóról nagyon kevés említés történt most a könyvbemutatón, ahol ott Szikszóról írtál, Szikszói csatáról. Egy pár mondatot, hogy említeni, hogy mégis hogyan jelenik meg benne Szikszó a csatával együtt?
Hát, mint főhelyszín jelenik meg, hiszen a nevét is adja hozzá. Egyébként több helyszíne van a regénynek, hiszen ez egy nagyon összefüggő történet volt. Szerepel benne Buda, szerepel benne Székesfehérvár, szerepel benne Fülek, szerepel benne Putnok, szerepel benne Eger a másik főhelyszín, mert a Rákóczi Zsigmond Egernek volt a főkapitánya, aki a csatát vezette a magyar-német sereg részéről. Szerepel benne Diózsa, hiszen diózsori vitézek is részt vettek benne. Szerepel benne Szendrővára, mert ott gyülekezett a magyar-német sereg, és szerepel benne Edelény is, hiszen Edelénye meg áthaladtak.
És Szikszó konkrétan csak a csata helyszínén?
Nem, hát az előkészületek, az minden le van írva. Tulajdonképpen a Szikszó város ekkor 6 utcából állt, és volt a református templom, ami ma is áll, a szép műemlék templom, akkor is megvolt, előtte vették körbe már ennek a konfliktusnak az előszeleként a kőfallal, ami ma is megvan, és ugye maga a felkészülés is, a csatára készülés is szerepel benne, illetve a csatát a Szikszó mellett vívták a domboldalon, de magában a Szikszóban is volt egy összecsapás, ahol a törökök próbálták a templomot elfoglalni. A történelmi források szerint nem tudjuk, hogy sikerült vagy nem. Vélelmezhetően a torony, illetve a templom egy része az magyar kézen maradt, mire megjött a felmentő sereg, tehát ilyen szempontból sikeresnek tekinthető a város részéről. A város egyébként részben leégett a csatával kapcsolatban, meg az ostromban kapcsolatban.
Honnan jött a gondolat, hogy egyáltalán erről a csatáról írj?
Hát a gondolat onnan jött, hogy már ugye én történészként, történész végzettségű személyként írtam három történelmi kisregényt, amelyik általában ebben a régióban játszik, vagy részben itt játszódik. Ugye írtam a tatárkorról, írtam a kurucokról, 1848-49, és gondoltam, hogy hát még egy nagyon fontos korszak hiányzik, ez a török idők, illetve a hódoltság, és ez a hódoltság elébe esik, és egyébként a Szikszói csatáról még annyit hagy mondjak el, hogy ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
Kutatásaidat merre, hol tetted?
Hát én, mint történészként már sok mindent tudtam, elmúlt két évben, mióta úgy igazából megfogalmazódott bennem, sok mindent elolvastam, könyveket ezzel kapcsolatban, illetve interneten, valamint mint történész végzettség és történész segítséggel az ország legismertebb törökkori kutatóival leveleztem, és akkor kérdeztem őket, illetve küldtek szakirodalmat, cikkeket, vagy véleményezték a véleményemet, és akkor így készült. Tehát, hogy személyesen ma már az elektronikának köszönhetően nem kell találkozni. Ennek köszönhetően ugye például, aki a Szikszói csatáról írt tanulmányt, a legismertebb történésszel is felvettem a kapcsolatot, és ő is segített ebbe, illetve kiderült a fiáról, ő meg Rákóczi Zsigmondról írt könyvet, és egy füst alatt el lehetett vele intézni a fián keresztüli dolgokat is.
Szikszó mikor mutatott be ezt?
Hát az igazat megvalva, arról volt szó, hogy október 8-án, bár nem tudom, hogy ezt most el szabad elárulni, vagy nem, de hogy október 8-án a város napja, ugye ennek a csatának a napja, és akkor fog szerepelni ez a könyv is. Azt is tudom, hogy hol, meg kb. Hogyan, de azt, ha ne lőjük le, majd a polgármester úr időbe be fogja jelenteni.
Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa Szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg, még az isztambuli levéltárba is invitálták a téma kapcsán az írót, tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket. Csontos László íróval, újságíróval, történésszel beszélgettem a Szikszó 1588-a a Rákócziak csillaga címmel megjelent új kiadványról, mely a szikszói csatáról szól. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.